Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
Újságírói szempontból szakmailag az egyik legnagyobb sztorim, hanem a legnagyobb az egy kémügynek a hátterének a feltárása volt, ez Kovács Béla. Kémügye egy volt jobbikos politikus, EP képviselő, akinek az élete hát kalandos, titkos volt, nagyon sok rejtét foglalt magába, vagy nagyon sok rejtélyes elemet, és ez volt az egyik legizgalmasabb történet, amin újságíróként dolgoztam. Filmszerű volt, nem csak az történet, hanem ahogy dolgoztam rajta az is, tehát kicsit úgy éltem meg, mint a sztoriban lennék. A sztori, amit megírtam, annak mondom, volt egy ilyen háttértörténete is, amiben így beleéltem, hónapokon át dolgoztam rajta. Hát jelenleg ott van az ügy egyébként, ez már évek óta, tehát ez 2014-15 környékén volt. Most Kovács Béla valahol Oroszországban van, körözik, de ugye elítélték jogerősen kémkedés miatt, de nyilván nem fog börtönbe venni, mert valószínűleg már nem tér vissza Magyarországra.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Sztori Podcast, Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Sztori Podcastban. Hello mindenki! Én Lavka Dávid vagyok, és 9 hónap hallgatás után újra itt van a Sztori Podcast, most már a harmadik évaddal. Felszabadultan jelenthetem, hogy a decemberben született, és azóta csodálatosan cseperedő kisfiam, meg a standard munka mellett végre újra van időm a történetmesélés rejtelmeiről beszélgetni. És szerencsémre Dezső András ül velem szemben, újságíró, író, akinek többek között a Mafiózók Mackonadrágban, Magyar Kóla, Fedősztori és a Nagyfőnök című regényeket is köszönhetjük. Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban is, hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is, kérlek kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi. Én pár anekdotát behozok csak, hogy aki még nem olvasott semmit tőled, az tudja, hogy minden oldalon kb. Egy ilyen sztori szerepel, mint hogy a Wall Street farkasában szereplő főszereplő drogból. Tudtátok-e, hogy Magyarország volt a fő beszállító 78-79-ben, meg ilyen anekdoták vannak benne, mint Anuska néni, aki 71 évesen a hátára ragasztott kilós kokain téglákat csempész a holland Artillákról. Tehát a történeteid középpontjában dílerek, kémek, mafiózók, terroristák, milliárdosok, rendőrök állnak, és ezek a figurák a fikciós világban a legmenőbbek, és imádjuk így, szerintem habzsoljuk ezeket a sorozatokat, meg filmeket, meg mindent. Most nagyon megy a ilyen true crime dokuknak, meg podcastoknak az ideje is, de te mégis nem a fikciós oldalról közelíted meg, hanem próbálod a valós történeteket feltárni. Neked mindig is ez volt az érdeklődésed középpontjában, vagy amikor elkezdted ezeket a regényeket írni, akkor azért elléptél a komfortzónádból, ami korábban az újságírói munkásságodat illette?
Engem mindig is ez érdekelt, tehát igazából olyan könyveket írok, amiket szerettem volna olvasni. És újságíróként is azokat a cikkeket szerettem, nyilván ez tehát nem úgy kezdtem az újságírást, hogy ilyen cikkeket írtam, hanem valahogy amikor már volt rutinom, amikor már rájöttem, hogy vannak ilyen cikkek, mondjuk olvastam külföldi sajtóban hát mintákat, vagy témákat, hogy fú, ezt így is meg lehet csinálni. Nem én találtam fel a spanyol viaszt, inkább azt láttam, hogy vannak nagyon jó külföldi történetek, mármint a külföldi sajtóban, és persze újságíróként találkoztam én is olyan történetekkel, amikor így hüledeztem, hogy hát ez filmre való. A másik, hogy én szeretek nagyon sorozatokat nézni, filmeket, és ez is bennem volt, tehát szeretek úgy írni, hogy kicsikét vizualizáljam, hogy mi történik, legyen egy dramaturgiája. Ami a szerencsém, hogy általában olyan sztorikat választok, vagy hát ez túlzás, hogy választok, mert ez a legnehezebb része egyébként ennek a munkának, hogy megtalálni a valós történeteket, amelyeknek önmagukban már van egy dramaturgiája.
Egyébként visszatekerve, gyerekkorodban te milyen történeteket szívtál magadban, meg mik voltak azok a sztorik, amikor te így felnőttél? Emlékszel rá, hogy nagyon meghatározóak voltak neked, és így a mai napig benned élnek, mert most így én rögtön abból a sztereotípiából indulnék ki, hogy te James Ellroy regényeket olvastál, te Scorsese filmeket néztél, de valószínűleg most meg fogsz lepni.
Nem, igen. Tehát nyilván ezeket, tehát a klasszikusokat ismertem, de nem érdekes, hogy annyira nem mozgatott meg. Talán az első olyan történet, amit 90-es évek végén olvastam, de csak így szörmentén, mert nem volt nagyon róla információ. Az egy könyv volt, egyébként nem túl jól megírt ilyen memoár, amit Tannhauser László, hát nemrég meghalt, talán egy éve, egy volt rendőri vezető írt, 98-ban jelent meg, úgy emlékszem. És abban voltak részek, sztorik a 70-es, 80-as évek betörőiről például, és volt egy ilyen mellékszál, hogy a Los Angeles-i magyar maffia, hogy néhány ilyen betörő, aki még a 60-as, 70-es években diszidált Amerikában, és ott hát ilyen maffiát épített ki Los Angelesben. De ez nagyon kevés információ volt erről, de például ez így megfogott, hogy milyen lehetett az. Vagy például volt a balassagyarmati túsz dráma 70-es években, arról készült egy film is.
Igen, az izgalmas, igen. A történet.
És az mindig érdekelt már úgymond gyerekkorom vagy fiatalkoromban is, amikor hallottam egy régi sztorit, hogy na vajon mi lehet azzal az emberrel most, az mindig, tehát de szerintem ezt az olvasók is így vannak vele, mert nagyon sokszor hallom vissza, hogy ki olvassa a könyvemet, utána rákeres a Google-n, hogy na mi van velük. Engem ez különösen érdekel, tehát ha valamiről hallok, ami megtetszik, akkor elkezdek kutatni. Nyilván ez most már könnyű, ugye, mert az internet miatt. Aztán volt olyan is, amit emlékszem, olvastam még fiatalként például a Zsaru magazinban, a belügyminisztérium adja ki ezt a magazint. Akkor is az adtak ide, ilyen bulvárszerű lap volt, szerintem most is. Hát akkor még több sztori volt benne. És akkor volt egy olyan vicces, emlékszem, egy olyan sztori, hogy utólag lecsekkoltam, és szerintem semmi nem volt belőle. Pont a Los Angeles-i magyar maffiához kapcsolódott egyébként. Okay. És hát a szerző írta, hogy találkozott valakivel, aki elmondta, hogy ott mi volt, és nem is kerestem ezt az embert. Később, amikor foglalkoztam ezzel a témával, aztán rájöttem, hogy ez abszolút kamu volt az egész. Lehet, hogy az újságról nem tudta.
Fact-checkelte.
Nem volt, igen. Szóval akkor még úgy bármit be lehetett mondani.
Miért ezek a figurák érdekelnek téged annyira? Tehát nem tudom, hogy hívhatjuk-e őket ilyen bűntörténeteknek, hogy a bűnhöz áll közel. Miért ezek a figurák érdekelnek téged annyira?
Szerintem azért, mert nagyon mások, mint én. Nagyon más, hogy élnek. És biztos, hogyha mondjuk bűnöző lennék, akkor annyira nem érdekelne, mert természetesen az újságíró sztorik nem érdekelnek, se az olyan filmek, amik mondjuk újságírókról szólnak. Annyira nem, okay. Nem. Most például pont nézem a Jó Későn, de van ez a Morning Show, azt hiszem
az Apple TV-n.
Igen, és akkor érdekes, de úgy maga az nem köt le, hogy a médiát bemutatják, mert ismerem, látom, hogy hol van esetleg benne túlzás, vagy egyáltalán ismerős terep, de a bűnözők világa, vagy azoknak, akiknek valami tragédia történik az életükben, most ez nem fejletlen halálos tragédiára gondolok, hanem bármilyen változás, vagy belekeverednek mondjuk egy drogügyletbe, és mondjuk Dél-Amerikában rohadnak egy börtönben. Tehát amikor ilyen nagyon durva, drámai dolog történik valakivel, az is érdekel, az nagyon érdekel. Például van egy olyan sztori, most csak így bocs, hogy így csapongok, amiről nem tudok semmit, hogy mi lehet a szereplőkkel, de egy baromi érdekes. Még valamikor 2008 környékén lehetett, sőt lehet, hogy előbb lehet, hogy 2006-7. Szóval valahogy így ebben az időszakban három magyar fiatal, 20 éves elment Afrikába, hogy majd lemennek egészen talán Sierra Leone-ig, és ott ilyen gyémánt bányákban biztonsági őrködnek. És Szenegában kibéreltek egy taxist, taxival együtt, majd úton lefelé, nyilván nem volt rá pénzük a taxira, sem az útra, megölték ezt az embert, tehát egy rablógyilkosság történt, és tovább hajtottak az autóval. De aztán lekapcsolták őket még Szenegálban, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Ez három fiatal, azt hiszem két budapesti, egy Balaton környéki, és Szenegál egyik hát legeldugottabb börtönébe kerültek, ahol aztán van malária, meg minden, amit el tudsz képzelni, meg nem is tudom, mi lehet velük, és akkor próbáltam utána menni, de nem nagyon sikerült. Tehát például ez ilyen történetek, hogy ott van három magyar ember, életük végig ott maradnak, persze gyilkosok, és nyilván megkülönbözteti őket a normális emberektől ez a tény, hogy gyilkosok, és hogy mit követtek el, de mégiscsak három honfitársunk, akik nem tudom, itt szocializálódtak Budapesten, vagy a Balatonon is, itt nőttek fel, azt hitték, hogy egy nagy kaland lesz, aztán végül is ki tudja, hogy még életben vannak-e, vagy ott meghaltak az afrikai börtönben, tehát, hogy ilyen történetek azért mindig úgy érdekeltek, és hogyha tudok, akkor utána megyek. Vagy az ilyen nagyon érdekes összefüggések, például most megint egy ilyen csapongás volt, azt hiszem a 60-as években egy gyilkosság, illetve a 70-es években, most nem tudom pontosan, hogy mikor történt, Labanc Anna gyilkosság néven vált ismerté a magyar kriminalisztikában, egy nővért, egy ápolót öltek meg, ápolónőt vidéken, és a mai napig nem lehet tudni, hogy ki volt a gyilkos. Aztán valaki, egy újságíró a 90-es években hozzájutotta az akkor már leselejtezett aktákhoz, az elévült ugyanis az ügy, és akkor utána írt egy könyvet, megnevezett egy szerinte a gyilkos, egy köztiszteletben álló mérnök ember, aki aztán beperelte őt, és 10 millió forint kártérítést kellett fizetni, el is bukt, tehát csődbe ment az a figura, aki írta, de mikor például ezt úgy érdekelt, úgy utánéztem, és akkor például az egyik gyanúsított ebben az ügyben, tehát ebben a nagyon régi ügyben, az később Dél-Amerikában, mondom néhány éve, vagy 10 év, szóval a 90-es évek után jóval, drogfutárkodás miatt börtönbe került valahol. Tehát, hogy és az is önmagában érdekes, de az is, hogy egyébként korábban pedig egy ilyen ügyben volt az egyik hát potenciális gyanúsított.
Tehát ha most így próbálnám összerakni fejben, hogy akkor hol találkozik az újságírás a történetmeséléssel, hogy így, mint egy ilyen aranyásó, így kutakodsz, így nézelődsz, és így ez, ahogy mondják, ez az always follow the best story. Tehát, hogy mindig így találsz egy történetet, ami lehet, hogy zsákutcába visz, mert azt mondod, hogy jó, ez egy valami, majd erről is beszélünk szerintem, hogy akkor ezt most miért nem fogod publikálni. De miközben kutakodsz, fölsejlik egy másik, egy harmadik, egy negyedik történet, ezek így pop-up-olnak, és akkor így ezek így megfogják a figyelmedet, és akkor elkezdesz azok után menni, és akkor előbb-utóbb lesznek olyan történetek, amiket úgy fel tudsz göngyölíteni, hogy azt mondod, hogy ez egy sztori, akkor amit meg tudok írni. Ugye? És hogy mik a legnagyobb kihívások ilyenkor, amikor most mondtad, ugye mondjuk, hogy levéltárokban kutakodsz, ez tök izgi, amit mondtál egyébként az internettel, mert sokan azt mondják, hogy ezért az internet félrevezet tud lenni, hogyha nem tudod megfelelően használni kutatásra. De ugye te nagyon sok múltbeli, meg régmúltbeli történetet dolgozol föl, amikből így látszik, hogy sokat levéltárazol, meg nagyon sokat interjúzol is, és hogy hol érzed, hogy mik a legnagyobb kihívásai annak, amikor valós történeteket akarsz feldolgozni, de olyan valós történeteket, amiket, ahogy te is mondod, van mögöttük dráma, vannak tétek, valami olyan izgalmas világban nyújt betekintést, amit téged érdekel.
Hát nagyon sok része van ennek a kutatásnak, ahol vannak veszélyek, vagy csapdák, vagy most nem konkrét fizikai veszélyre gondolok, hanem olyan csapdák, amiben belefuthat az ember, amire figyelni kell. Amit például észrevettem, hogy az emberi emlékezet, tehát amikor mondjuk interjúvolok valakit, vagy tovább megyek, amikor memoárt olvasok, akkor nem stimmelnek nagyon sokszor a dátumok, meg hát egyéb tények sem. Tehát nagyon óvatosan, igen, nagyon óvatosan kell bánni a memoárokkal is például, vagy az ilyen visszaemlékezésekkel. Most mondok szintén példát. Ez a könyv, amit említettem, Tonhauser László volt rendőr, aki most már meghalt. Én amikor 98-ban írta ezt a könyvet, nem kérek bocsánatot, ott írt ugye a 60-as, 70-es évek, főleg a 70-es, 80-as évek betörő világairól, ügyeiről, és ott néha dátumok szerepeltek, vagy akár konkrét dátumok. És amikor a történeti levéltárba kutattam, és megtaláltam azokat a nyomozati anyagokat, amelyek az ő aláírásával voltak ellátva, akkor hát sok minden nem stimmelt. De ez nem amiatt van, mert ő rossz hiszemű volt, és direkt félre akarta vezetni az olvasót, hanem egyszerűen nyilván nem úgy jött el a rendőrségtől, hogy elvitte az aktákat, és akkor ott visszanézett, hanem az emlékezete megcsalta. És hát persze voltak olyan történetek, amit kicsit így felnagyított, vagy legalábbis nem annyira tűnt, tehát sokkal prózaibb volt mondjuk így a papírokból kiolvasva, amikor ugye ott voltak az akták. Ugyanakkor az a veszélyes a történeti levéltáros rendőrségi anyagok feldolgozásánál, hogy ők egy szemszögből látják, ugye a rendőri szemszögből, és nagyon sokszor a valóság sem teljesen ugyanaz. Ez a nehéz benne, ezért jó, hogyha vannak ilyen írott dokumentumok, és van ugye interjú, személyes beszélgetés, visszaemlékezés, és akkor össze lehet hasonlítani, rá lehet világítani, hogy hol vannak ellentmondások. Uh-huh. De valamikor nagyon jó érzés, az például a Nagyfőnök című könyv, amit Porték Tamás életéről írtam, ott volt olyan, hogy valaki mesélt valamit, de nem emlékezett más az dátumra, csak úgy elmesélt valamit, át is siklottam felette, mert nem volt annyira konkrét, plusz nem tudta megmondani, hogy mikor történt. Szóval átsiklottam felette, majd egy nyomozati anyagban találtam egy rendőr által egy ilyen jelentést, ami ugyanarról szól, csak az ő szemszögéből. Uh-huh. És akkor újra elmeséltettem azért az életővel, és nagyon jól összeállt, és teljesen passzolt. De akkor már tudtam a dátumot, hiszen a jelentésben ott volt minden. És egy nagyon fontos dramaturgiai szempontból egy nagyon-nagyon fontos lényeges elem a Nagyfőnökben. Konkrétan az ugye a Sportik Tamásról szól, és ott a bizalmas, sokáig a nagyon jó barátja a rendőrség látókörén kívül esik, és ez egy olyan pont volt, amikor összefutott véletlen az utcán a rendőr Portikkal, és ott volt mellette ez az ember is. Aha. És akkor esett le a rendőrnek, hogy hoppá, hát ő mégiscsak fontosabb lehet, mint amennyire a rendőrség úgy felfigyelt rá, hiszen Porték Tamással ezek szerint ilyen jóban van. És ez volt az, amit láttam bűnözői szemszögből, és később rendőri szemszögből, és tényleg ugyanaz volt, és ez például nagyon jó érzés, amikor, mert ilyenkor ugye hitelesíti egymást a két információ.
Összeáll a puzzle, nem? Igen, összekötöd a pontokat. Igen és ez tök érdekes, hogy most hoztad is ezt a példát, hogy valaki nem fact-checkelte a történetét, és később óriási bajba került emiatt, hogy azért neked valószínűleg bőven le kell fedned magad, hogy te olyan történeteket fogsz publikálni, amiknek rendesen utána mentél, hiszen ha nem teszed meg, akkor később beléd állhatnak, és neked ebből problémád lehet. És hogy sok olyan történet, ami így elsőre fú, de izgalmasnak tűnik, esik utána így kútba, amiatt, hogy látod, hogy igazából ezt nem tudod megerősítetni senkivel, és ez igazából csak úgy tűnik, mintha egy ilyen mendemonda lenne.
Igen, vannak ilyenek, illetve hát az alvilágban azért nagyon sok mendemonda van. Az egy nagy tanulság, szerintem a könyveimnek, hogy mind a rendőrség oldaláról, mind az alvilág oldaláról szeretnek vetíteni.
És szeretnek történeteket mesélni.
Igen, okay. Szerintem egyébként anélkül is nagyon jók ezek a sztorik, hogy külön így ráhúznánk még nem tudom hány bőrt, hogy milyen ilyen misztikum legyen körülötte. De nyilván ennek nagyon egyszerű az oka, mindannyian ugye szerepet játszunk, és egy bűnözői szerepet játszik, de amúgy, most bocsánat, ezt mondom, tehát ugyanolyan ember, tehát ugyanúgy elmegy WC-re, mit tudom én, tehát ugyanúgy éli a mindennapjait, ahol egy mindenki más, és nyilván az adott szerepet, amikor játsza, akkor nyilván igazodni is kell az adott szerepéhez, és akkor így érdekében is áll mondjuk akár azt a mítoszt erősíteni, ami róla él. De ugyanez a rendőrök esetében is igaz. És ezzel nincs is semmi baj. Én ettől független ezeket legendás figuráknak tartom most jó és rossz értelemben egyaránt. És nem, mondjuk, vagy nem tesz rosszat egy sztorinak, sőt szerintem nagyon jót tesz egy sztorinak, hogyha sok tekintetben demisztifikálja a szereplőket, mert sokkal hitelesebb. Tehát nekem azok a sorozatok is jobban tetszenek, mint a mafiózók ilyen, ugye a klasszikus Sopranos, uh-huh. Igen, hogy tényleg ott látszik, hogy minden, ami problémája van a maffia főnöknek, hogy akkor nem tudom, családi problémák,
pszichológushozás,
stb. És ez a valós, tehát az például ilyen szabadon tök hiteles, tehát ez van, tehát erre így törekszem is, hogy minél inkább bemutassam ezt a részét is, tehát ne csak a szobrokat építgessen, faragjam. Sokan ezt úgy veszik, hogy demisztifikálom, és hogy nevetségessé teszem, nem, tehát ezt semmiképpen sem mondanám, mert azért mégis olyan történetek vannak, amiben emberek halnak meg, és komoly tétjük van, de mások, és inkább ennek örülök az ilyen jellegű kritikáknak, hitelesebbnek fogadják el ezeket a könyveket pont amiért, mert ilyenek.
Ezt megerősítem. Ugye az az érdekes, hogy most mondod ezt, hogy mennek ezek az image építő legenda, vagy mitosz építések a, nem tudom, az alanyaid oldaláról, és hogy, hogy te próbálod olyan fénytörésben megmutatni, ami valószínűleg a valósághoz a legközelebbi. És az az érdekes, hogy valószínűleg ez érdekesebb, mert hogy a fikciós történetek általában ugyanarra a sémára épülnek, és néha a valóság sokkal érdekesebb fordulatokat ad ki. Van úgy azért, hogy, hogy ilyen történeteket akkor megírsz úgy, hogy közben keretezed is, és azt mondod, hogy, hogy igen, valaki ezt így mesélte el, amit én nem tudok megerősíteni más anyagokból, mert hogy végülis ez a legfontosabb, nem, hogy tőled azt várják, hogy, hogy hiteles történeteket mesélj, de ha tudod, hogy ez nem, vagy nem tudod megerősíteni, hogy hiteles, akkor legalább elmondod, hogy ez egy jó sztori, de a fene se tudja, hogy így történt. Nem?
Igen, ez a jó, és igazából az előző kérdésre válaszolva, igen, tehát mindig leírom azt, hogy egyébként mi volt a narratíva, mondjuk, vagy mi volt, igen, a mit Vagy az, amit mondtak, állítottak, és igen, akkor azt mondom, hogy én ezt nem tudom megerősítetni, vagy nem talál, vagy ennek ellenkezőjére találtam bizonyítékot, de azt sem akarom állítani, mert mi van, ha egy csomó mindent esetleg nem tudok. De igen, ezeket a hát nevezzük így meséket, vagy valóságokat, amiket nem lehet megerősíteni, ezt mindenképpen azért jelzem, tehát, hogy sok ilyen van ezekben, igen, ezekben a történetekben. Plusz például mondjuk van egy ilyen legendás figura, például az első könyvemben Markó Béla, aki a 70-es évek végén, 80-as évek legelején Budapesten ilyen, hát ilyen meghatározó bűnözőként volt elkönyvelve a rendőrök által a 90-es években, akik így visszaemlékeztek rá. Ő egyébként 80-as évek elején Los Angelesbe szökött, Németországban majd onnan Los Angelesbe szökött, és ott megölte egy másik magyar bűnözőt, majd 90-ben egy magyar étteremben tűzpárbajba került egy rendőrrel, egy ottani egyébként egy sztár nyomozóval, vagy én ismertem nyomozóval, és mind a ketten meghaltak. És az érdekes, hogy...
Bocs, a tűzpárbajban mind a ketten meghaltak?
Igen, okay. Markó Béla is és a rendőr is. És az az érdekes, hogy erről a bűnözőről Pintér Sándor is, aki ugye most a belügyminiszteri ismerte, mint bűnöző, tehát foglalkozott az ügyeivel, meg Tonhauser László is, akiről beszéltem, aki később azt a könyvet írta, ők is úgy emlékeztek vissza az ilyen visszaemlékezésbe, hogy ez milyen kemény bűnöző volt. Mm. Aztán pont Pintér írta egy tanulmányában a belügyi szemlében, hogy olyan híre volt, hogy egy profi boxoló, egy jugoszláv profi boxoló ki sem mert vele állni, még amikor itt Pesten volt Markó Béla. Mm. És amikor ugye neki kutattam így a múltját, akkor hát akkor is érdekes volt, hogy valóban egy ilyen kemény ember volt, amennyiben ivott vagy drogozott, de amúgy az édesanyjával lakott. És hogy mondjam, is igazából ez a legenda, ez azután indult el, vagy igazán akkor lett olyan nagy név, amikor Los Angelesben megölt azt a magyar bűnöző 83-ban, tehát disszidált, ott elkövetett egy gyilkosságot, és ennek a híre visszajutott Budapest, és hogy hú, hát Markó Béla, hát és volt egy beszari, meg nem. Tehát elindult a szoborfaragás. És akkor nyilván ilyenkor, persze ez nem egy olyan könyv, hogy most rangsorolom, hogy ki mennyire volt kemény, meg tökös gyerek, de hogy ilyenkor, igen, ilyenkor leírom azt a narratívát, hogy mit gondolt róla a rendőrség, ez nagyon fontos, lehet, hogy igaz, mert lehet, hogy tényleg jól látták. Aztán leírom, hogy más bűnözők meg azt mondták nekem, hogy nem volt olyan nagy szám, csak miután kiment és történt ez a dolog, azután kapták így fel a nevét, meg hát ott van a történeti levéltárban az egyéb anyagok, hogy milyen ember is volt, hogy anyukájával lakott, ami persze nem jelent semmit, csak tőlem kevésbé kemény, csak sokkal jobban árnyolja a karakterét.
Ez egyébként nagyon izgi, amit mondasz szerintem, mert mint módszer is a történetmesélésben, mert mondjuk ez a podcast részben történetmesélőknek szól, meg azoknak, akik szeretik a történetmesélést, és hogy ebből is azt érzem ki, hogy minden szemszög a történetnek érdekes lehet, és hogyha indítasz azzal a mítosszal, ami él, és ami fennmaradt róla, az egy érdekes sztori, viszont ha mögé nézel, és a hollywoodi forgatókönyvírásban mondják, hogy van egy főszereplőd, ő a történet főszereplője, és neki kell megváltoznia. Minden szupportív karakter körülött, az csak egy lámpa, aki arra szolgál, hogy ha fölkapcsolod, egy másik szögből világítsa meg a karaktert. És hogy ha te is így mögé nézel, és a hozzá közel álló emberekkel beszélgetsz róla, akkor lehet, hogy egy tök új aspektusból világítják meg a karaktert, és emiatt hirtelen még izgalmasabb lesz az az első történet, az a mítosz, amit elmeséltél róla, és ez a fölépítés egyébként szerintem nagyon okos.
A másik, bocsán, már itt úgy szakmázunk, vagy nem tudom, én nem vagyok forgatókönyvíró, dolgoztam forgatókönyvírókkal, és volt például egy érdekes dolog, amikor egy fejlesztésen, nyilván ott láttam bele kicsit ezekben a dolgokban, hogy azt láttam, hogy általában, ha van egy karakter kitalálják, akkor a cselekményeknek, amiket ő elkövet, vagy ő csinál, annak azonosnak kell lenni az ő stílusával, habitusával, gondolkodásmódjával. Tehát nem lehet nagyon eltérő.
Szolgálnia kell, igen.
Igen, és amit észrevettem viszont a non-fiction kutatásoknál, hogy nagyon sokszor van az, hogy de ő miért csinálta ezt? Tehát nem ilyen karakter, ez nem illik rá. És nagyon sokszor a valóság ilyen, hogy olyan lépéseket teszünk, amelyek elvileg nem, ez lehet egy hibázás, tehát végig nagyon óvatosak vagyunk, de elkövetünk valamilyen hibát, de hogy irracionális lépések. És teljesen más témat, az orosz-ukrán háború, amikor kitört, akkor valamelyik ilyen biztonságpolitikai elemző beszélt erről, hogy a háborúk általában irracionális, tehát racionálisan nem lett, hogyha mondjuk például Oroszországban tudják, hogy ukránok mennyire ellenállók lesznek, és elhúzódik háború, akkor nem lett volna racionális döntés, de ők úgy gondolták, hogy ezt pár nap alatt letudják. És szerintem ez egy nagyon fontos része a valódi történetmeséléseknek, vagy a karakterek kutatásának, vagy a személyiség kutatásának, hogy igen, hoznak ezek az emberek irracionális döntést, racionálisat is, meg irracionálisat is, és az irracionális döntésben benne van az, hogy nem élik a karakterébe, hogy hát ez miért lépte meg, hát ő nem az, aki ezt meglépni, de mert éppen irracionális a saját karakteréhez képest irracionális döntést hozott. Igen. És ezt is a non-fictionből tanultam, úgymond, vagy non-fiction, tehát a valóságból. Hogy,
igen.
És ezt is például szeretem viszont látni sorozatokban, amikor azt érzem, hogy elrugaszkodik ettől a forgatókönyvírói, nem tudom, szabálytól, vagy ezt nem is biztos, hogy szabály, mondom, én egy ilyet láttam, nem tudom, tehát lehet, hogy amúgy van más iskola is, de ott nagyon ezt láttam, hogy mindig,
hát mindig maradjon. Igen. Egyébként van más iskola, szerintem például tök jó példa szerintem a Zodiacus című film, nem tudom, láttad-e? Én kifejezetten szeretem, és ott azt a James Vanderbilt, aki írta a forgatókönyvet, ővel hallgattam podcastot, aki azt mondta, hogy ő megírta ő egy könyvből, fikcionalizálta, és próbálta a hollywoodi mintára felhúzni a narratívát. És amikor elkerült a Fincherhöz, és azt mondta, hogy én ezt megcsinálom, fölvették a kapcsolatot, és újraírták az egész történetet, mert a Fincher minden egyes jelenetben azt kereste, hogy de hogyan történt ez a valóságban. És a James Vanderbiltnek vissza kellett ülnie, levéltárazni, nyomozói anyagokat végignézni, és ezért van az, hogy akárhányszor a gyilkos feltűnik a filmben, ugye soha nem látjuk az arcát, viszont mindig más játsza, mert mindig egy olyan színészt castingoltak be, aki illik arra a karakterre, amit a szemtanúk lenyilatkoztak, hogy ez a karakter olyan volt. Ez például elképesztően izgalmasra teszi a filmet, hogy a végén nem derül ki, hogy akkor valójában ki a Zodiacus gyilkosa, vagy a valóságban sem derült ki, de mindent utána újra el kellett mesélnie, és amit most te is fejtegetsz, szerintem abban állnak az igazán izgalmas fordulatok. Csak tök sok melót kell rakni abba, hogy megértesd az emberekkel, hogy ez is hihető. Tehát hihetővé kell tenni azt, hogy igen, mind emberek vagyunk, és követünk el irracionális dolgokat. De ettől történnek a valóságban is frappáns, tarantinói fordulatok bizonyos eseményeken, mert ezt nem vártad. De pont azért, mert mind emberek vagyunk, és képesek vagyunk hülyeségeket csinálni. Nagyon szeretem a köteteidben, hogy törekedsz a tényfeltárásra, tehát tök jól meg lehet ismerni, bármilyen világba ismerülsz el, amin azt mondta, hogy na, akkor ez egy ilyen titokzatos világ, nézzünk be a színfalak mögé, és elkezded megmutatni, hogy a rendszer hogy működik. De közben, amit te is mondtál, már a beszélgetés elején, hogy nagy hangsúlyt fektetsz arra, hogy az emberi drámák is mindig jelen legyenek. Tehát mindig az emberi rétegét, oldalát is megmutasd ezeknek a történeteknek, és igazából csak az a kérdésem, hogy nehéz ezt balanszba tartani, hogy ott legyen a történet is, és szeretnéd azt a drámát elmesélni, de közben te azért újságíró létedre neked a hiteles részét is át kell adni mindennek. Ez ilyenkor szokott dilemmákat okozni neked?
Ez nehéz. Eleve az nehéz, hogy milyen műfaj ez. Tehát most már persze van egy kreatív non-fiction, nem tudom, minek nevezik, de Egyrészt rávilágít arra a kérdésre, hogy a valóságot ugye vissza kell adni az újságírónak, de hát mi a valóság? Nyilván a valóság az, ahogy mi látjuk. Tehát, hogy ugyanazt a valóságot több nézőpontból látjuk, ahogy egyébként mondtad pont a Zodiákusnál, hogy azért is változott a színész, mert minden
gyilkosságnál a szemtanúk másképpen írták le az elkövetőt, igen.
Tehát egyrészt van egy ilyen dilemma, hogy én mégiscsak újságíró vagyok, én a tényeket akarom úgymond megismertetni az emberekkel, de hát természetesen nem tudok visszautazni, és minden, tehát én emelem ki, hogy szerintem mi a fontos abból, és emellett igen, emberi sztorikat, az a legnehezebb ott rájönni, hogy mire gondolt, vagy miért csinált valamit. A kémtörténetek esetében azért volt szerencsém mondhatni, tehát a 70-es, 80-as évek kémtörténeteit, amit a levéltárban kutattam, mert ott baromi nagy anyagmennyiség gyűlik fel, rengeteg vallomással, és például környezettanulmánnyal, motivációval, tehát ott például egy kém esetében teljesen más a helyzet, mint mondjuk egy sima bűncselekmény, ott nagyon nagy rész pszichológia van, tehát hogy szervezték be, mi vitte rá őket, miért, mire gondolt, miért döntött úgy, hát mondjuk egy kolbásztolvajnál ez nem, vagy mit tudom én, aki egy autótolvajnál, ez nem téma.
Tehát, hogy jobban felfejtik az emberi faktort, mert igen, sokkal fontosabb a történetben így az
van,
emberi faktor.
Így van, mert a külföldi titkosszolgálatok, ugye a humán hírszerzés, azon alapszik, hogy embereket győzzenek meg arról, hogy álljanak át és dolgozzanak nekik. És ott minden ez, minden az emberről szól. Tehát ott szerencsém volt, mert akkora anyag volt, hogy kirajzolódtak a karakterek, a gyengeség, az erősség. És hát nyilván a szervezetbűnözésben is keletkeznek olyan anyagok, nyomozati anyagok, vallomások, ahol ez szintén kirajzolódik. Tehát ott szerencsém van az emberi részével, a drámával. Tehát ha nagyon sok vallomás van, ha egy szervezetnek, bűnszervezetnek a struktúráját kell megismerni, ki hol helyezkedik el, ki hogy viszonyul a másikhoz, abban mind az emberi szál van benne, tehát ezek viszonylag könnyek, ha van erre anyag, ha nincs, akkor rengeteget kell beszélgetni. Tehát, hogy csak arra akarok kiukadni, hogy igen, két része van. Van az a fajta tényfeltárás, hogy a valóságot tényszerűen egy rendszert bemutatni, ez lehet egy társadalmi rendszer, amiben éppen zajlik a cselekmény, és vagy egy bűnözői struktúra, és azon belül pedig az emberi oldalát, de ezeket is így lehet megkutatni, hogy nagyon sokszor az van, hogy leülök emberekkel, és nem a bűncselekményekről kérdezem meg ilyen dolgokra, hanem hogy és hogy nézett ki, és hogy reagált, hogy viszonyult a többiekhez, mennyire volt lekezelő, mennyire a mindennapokban hogy viselkedett, stb. Tehát így kell felépíteni. Tehát ugyanúgy építem fel, mint egy karakter, csak nem én találom ki, hanem amíg bejönnek információk, azok alapján próbálok felépíteni személyiségeket. Ez a legnehezebb, szerintem nagyon sokszor egyszerűen nincs elég forrás ehhez. És valahol tehát vannak olyan sztoriaim, ahol nincsenek annyira kibontva a karakterek, annak az az oka, hogy nem tudtam, tehát én most hozzá nem fogok költeni.
Ja, és nem fogsz színezni.
Így van. Okay. Tehát, és ezért van az, hogy olyan kicsit olyan néha, tehát regénynek nem regény, tényfeltárásnak kicsit színes.
vagy drámai.
Igen, drámai. Tehát nem tudok más csinálni, mint hogy ami van, abból dolgozom, és minél több. Itt az alapanyag beszerzése a nehéz. Tehát mint egy fikciónál ott ugye leülsz, agyalsz, gondolkozol, alakul a karakter, minden az elmében születik meg. Itt nem lehet ilyen. Tehát itt, és ez persze rohadt nehéz. Ez a legnehezebb része. Tehát most például, ha akarok egy újabb könyvet, akkor tulajdonképpen a még ha van is egy témám, hogy mit szeretnék, hát ez nem úgy működik, hogy ott, és akkor kinyitom. Ha az interneten megtalálnám, az nem az lenne, tehát az nem munka.
Igen.
Vagy mint a könyvtárban. Az alap, hogy van egy témám, és akkor azt minél jobban megértetni az olvasóval, de hát ehhez kellene sztorik. Szoktam erre gondolni, hogy bárcsak ilyen fiction író lennék, mert egy sikeres fiction író, mert az tök jó lenne.
Mennyivel könnyebb dolog lenne.
Igen, továbbvinném a kis karakterém, ellennék, de ebben ez rohadt nehéz. Tehát, hogy vagy megadatik az a sztori, tehát vagy egyáltalán van olyan sztori, én rátalálok, kikutatom, egyáltalán kikutatható-e. Tehát ez egy baromi nehéz kérdés, és emiatt tényleg a könyveknek a műfaja nem annyira meghatározható. Hát ez ilyen.
De ez, szerintem ez így jó, és amiről most beszélsz, az nyilván neked az újságírói etikából jön, hogy azt fogod megírni, és úgy fogod megírni, amennyit tudsz róla.
De például mondok egy egyszerű technikát, tehát amikor éppen írom a könyvet, már van egy sztori, még nincsen sok minden hozzá meg, akkor azt csinálom, hogy kikutatom. Most mondok egy példát, van egy dátumom, tehát akkor valami történt. Akkor megnézem, milyen időjárás volt, akkor utána nézek, hogy mondjuk, ha tudom, hogy Budapesten történt az a dolog, milyen idő volt, mit játszottak akkor a tévében, mi ment, vagy mit, tehát hogy minél, mi volt akkor úgy, tehát így az egészet így megpróbálom körbe írni, és aztán később ezeket így beépítem, tehát volt olyan, hogy nem tudom, valami lakótelepen volt valami balhé, az első könyvemben volt, és tudom, hogy akkor még egy tévé volt, a Klinikák című film ment, és nyilvánvaló, hogy volt, aki akkor a lakótelepen nagyon sokan este a tévét nézték, és amikor az a bali volt, akkor biztos, hogy a Klinikák mentek a tévébe, mert tehát ilyet megengedek magamnak, igen, hogy akkor ott éppen azt nézték, miközben volt a bali, mert egészen biztos, mert én is emlékszem erre az időszakra, tehát, vagy volt, hogy a Frederikus Show, mikor még egy tévé volt, mindenki azt nézte, igen. És a Frederikus azt mesélte, hogy amikor utcán ment, és látta, hogy valahol nem nézik, akkor volt, hogy becsöngedett, hogy miért nem azt nézik, vagy valami ilyesmi volt a sztori. Tehát ilyeneket meg lehet engedni, mert egészen biztos, hogy akkor, nyilván most már nem ez lenne a meghatározó, de, vagy nem ezt emelném ki, de például így megengedem a tények, tehát a tényekkel így tudok játszani, de akkor tudom, hogy egészen biztos, hogy akkor volt, aki a balhéra úgy figyelt fel, hogy közben a Klinikák ment hátul a témébe.
Ez végül is körülményeket kutatsz ki, és ezzel nem is színezed, hanem kiegészíted a történetet.
Van,
az is érdekes, hogy igen, azt mondják, hogy egy történet attól is érdekes, meg attól lesz történet, van egy ilyen mondás, hogy azért részleteket is közöl. Tehát hogy akkor ez egy tavaszi, szerdai délutánon történt, amikor éppen zuhogott az eső, és akkor rögtön így fejben már így elképzeled ezt a jelenetet, és rögtön ott vagy, és szerintem ez az, ami igen, akkor egy ilyen libikóka játék nálad, hogy akkor mi az, ami tény, meg mi az, ami egy körülmény, ami csak kiegészítés ad egy hangulatot, egy feelinget a történetnek.
Igen, de hogyha valaki után nézne, akkor tényleg akkor esett az eső, mondjuk.
Így van. Megengedett, hogy egy részletet felolvass?
Persze.
A fedősztoriból hoztam egy részletet, és utána majd lesz egy kérdésem is. Egyébként, amit ez reprezentál, arra tudnék még 15 példát hozni tőled, és nagyon imádom ezt a módszert, ahogyan fölépíted a fejezeteket. Tehát a fejezet elejét fogom felolvasni. Jó, ha tudjátok, hogy minden fejezet nagyon érdekes címekkel indít általában egy Dezső András regényben. Ennek az a címe, hogy 9 hónap a pokolban. Furcsa zaj szűrődött be a szobába, de a 45 éves Dunajszki Gábor ekkor még nem fogott gyanút. Az óra hajnali 3-at mutatott. A magyar ökumenikus szeretetszolgálat Groznyi irodavezetője arra gondolt, az épület védelmét ellátó 3 testőr valamelyike talán éppen edz. Előfordult ilyen még a hajnali óránkban is. Ám a dübörgésre hasonlító hang nem csitult. És Dunajszkinak rossz előérzete támadt. Kinézett a folyosóra, és döbbenten látta, hogy a terepruhába öltözött, állig felfegyverkezett maszkos emberek rohannak felé. Mire észbe kapott, 2 fegyveres a szobájában termett. Egyikük lekapta a lepedőt az ágyról, és Dunajszki fejére borította, hogy lehetőleg semmit ne lásson. A kezükben géppisztolyt szorongató támadók tudták ki ő, mert a nevén szólították, miközben feldúlták a szobát, feltehetően pénzt kerestek, mi mást. Nyugalom, minden rendben lesz. Szólt oda egyikük oroszul Dunajszkinak, de az iroda vezetőt egy cseppet sem nyugtatta meg. A támadók néhány perc múlva behozták a szobába Dunajszki kollégáját, Olá Istvánt is. Fegyverekkel sakban tartották a 2 férfit, közben pedig lázasan pakolták össze mindazokat a tárgyakat, amelyeket értékesnek gondoltak, köztük a szeretett szolgálat műholdas telefonját, számítógépeit is. Amikor végeztek, géppisztolyokkal lögdösni kezdték a lepedővel letakart fejű magyarokat, kitaszigálták őket a szobából a folyosóra, onnan pedig az épület elé. A 2 magyar ekkor már tudta, hogy túlszulejtették őket. Akkoriban gyakoriak voltak az emberrablások Csecsenföldön. Eszükbe sem jutott ellenkezni, értelmetlen és veszélyes is lett volna. Miközben kifelé lögdösték őket, és semmit nem láttak, megbeszélték egymás között, hogy mindent úgy csinálnak, ahogy az emberrablók parancsolják. Odakint a maszkos férfiak betuszkolták őket egy kocsiba, a fejükhöz géppisztolyt szorítottak, és lenyomták őket az ülésre. Így indultak el Csecsenföld közepén, a Groznyi éjszakába 1997. október 23-án. Ez egy apró részlet, és itt is ugye több név van, dátum, egy csomó minden hitelesíti ezt a történetet, mégis a középpontban egy ilyen nagyon éles felütéssel az emberi dráma van. És minden fejezetet én azt figyeltem meg, hogy így indítasz, hogy van egy, hívjuk példatörténetnek, tehát így bezoomolsz, és elmesélsz egy sztorit, és utána zoomolsz ki, és kezded el elmesélni, hogy milyen a rendszer, amiben ez a történet megtörtént, meg aztán hozom még példatörténeteket. És ez annyira izgalmas, hogy annyira behúzod az olvasót vele, hogy ezt a módszert például mindenképp kiemelném, mint egy ilyen tanítandó példát. Ez gondolom tudatos nálad.
Abszolút. Úgy szoktam csinálni, hogy ha írok valamit, és elolvasom, nyilván az első pár olvasásnál, hogyha engem így behúz a saját írásom, akkor oké. De igen, ez tudatos. Tényleg azt tudom mondani, hogy úgy szeretek írni, hogy szívesen olvassam vissza. Persze egy idő után ugye már nekem nem ugyanaz, úgyhogy ilyenkor hát a szerkesztő is egy tesztolvasóm. Aha. Illetve van egy barátom, akinek meg szoktam mutatni, hogyha olyan fázisban van, és adok a véleményére, de azt vettem észre, hogy igen, ezek működnek, tehát ez teljesen tudatos. Ez, nem tudom, hogy tanultam, lehet, hogy láttam egyébként, vagy olvastam ilyen mintát, így. Azért mondtam, hogy nem én találtam ki a spanyol viaszt, nekem ez így működik, és tényleg minden könyvemnél így van.
Nagyon király. Meg egyébként ezt tanítják, hogy igen, tehát hogy ha TED speech-et nyomsz le, ha egy céges prezentációt csinálsz, lehetőleg valamivel húzd be a figyelmet. És amikor mondjuk lehet, hogy oldalakon keresztül épített fel, hogy akkor a mögötte lévő rendszer az hogy néz ki, de onnantól engem annyira érdekel ez az egész, hogy mi működtette ezt a történetet, amivel behúztál, hogy zseniális. Volt olyan ügy, vagy történet, mindegy, hogy hívjuk, ahol etikai vagy jogi problémákba ütköztél, és ezért nem publikáltad, és ezért azóta is ott hever a, nem tudom, az asztalodon.
A fedősztoriba is, a nagyfőnökben is volt olyan, de inkább a fedősztoriba, ahol nem tudtam publikálni egy történetet, vagy történeteket, vagy olyan részleteket, mert mondjuk államtitok. Tehát, vagy feltételeztem, hogy az. Tehát, hogy aki mondjuk elmesélt valaki egy történetet, és úgy ítéltem meg, hogy bizonyos részei azok valószínűleg túl, vagy jelezte az illető, hogy hát ez nehogy megírd, vagy kérte, mert hogy ez ebből nem akarja, okay, hogy baja legyen. Tehát a fedősztorinál ott azért voltak olyanok, ahol így egyensúlyozni kellett. Nyilván a régi történetek esetében a levéltári kutatásoknál ez nem játszott, azok titkos társadalom feloldott dolgok. És hát természetesen etikailag azért mondjuk magánéleti, tehát a Portix sztoriban is voltak olyan magánéleti információk, mi nagyon magánéleteket, nem csak feltétlenül az övét, másokét érintette, amit nem tartottam vagy etikusnak, vagy tehát ami bizonyos szempontból irreleváns.
Akár indokoltnak se tartottad,
hogy igen, megoszt. Igen. Tehát inkább ilyenek. És hát vannak azok a dolgok, ami jogi szempontból problémás. Tehát például nyilván ott főleg a nagyfőnök esetében, tehát a Portikus könyvnél, hogy arra figyeltem, hogy a folyamatban lévő ügyek, vagy ahol lehet, hogy őt összefüggésbe hozták vele, de hát nyilván én nem hozhatok ítéletet, hiába tudok esetleg több információt ezekről a történetekről, tehát ezekre figyelni kell, igen. Hát ez is nehézé teszi, és más sem, mint a fiction-t. Valaki ezt úgy oldja meg, hogy de nekem ez nem tetszett sose, hogy akkor megváltoztatva a neveket, leírja a történetet, ilyen fikció, nekem ezek sose tetszettek, tehát vagy legyen teljesen fikció, vagy akkor viszont minden legyen alátámasztva. Persze lehetnek benne neccesebb részek, úgyhogy nekem egyébként ezek a könyvek tetszenek általában, tehát a non-fiction, amikor ilyen, például van egyébként, csak így ajánlom a Putyin emberei című könyvet, egy brit újságírónő írta, és ő is tök jó sztori, tehát ilyen kis behúzza így az embert, ilyen így nagyon közel viszi ez a világhoz. Ezek úgy szeretem. Nézegettem is egyébként a nemzetközi piacon, és hát az angol száz piacon azokat a könyveket, hogy miből lehet tanulni. Mondjuk olyan, és ez lehet, hogy ilyen furcsa hangzik, de olyan nagyon jó mintákat nem láttam. Tehát amire azt mondtam volna, hogy hú, ezt... Tehát azt látom, hogy ugyanarra képes szerintem egy magyar újságíró is. Itt igazából a sztoritól függ meg, hogy a forrásai milyenek.
Említetted, hogy nem hozol ítéletet. És ez is tök érdekes egy ilyen műfajnál, meg neked, hogy te akkor egyszerre vagy újságíró és történetmesélő is, hogy azért minden történetnek van egy üzenete. Vagyis vagy mondjuk azt, hogy egy történetnek általában van üzenete, vagy jó, ha van üzenete. És igen, ha fikciót írunk, akkor nagyon gyakran ez ilyen on-the-nose, ilyen szájbarágosan ott van, hogy akkor és a történet végén a főhősünk ezt tanulta meg, és ezáltal te, mint néző vagy olvasó is ezt fogod megtanulni a világról. És neked ez szokott dilemmát okozni, hogy valahogy neked meg kell tudni világítani a szemszögeket, de meg kell próbálnod nem állást foglalni. Ez neked nehéz?
Szerintem annyira nem, legalábbis remélem, illetve a visszajelzések alapján, az olvasói visszajelzések alapján érződik benne a, hát bizonyos értem a távolságtartás, de az is, hogy nem ítélkezem a szereplők felett. Persze minősítek embereket adott esetben, de valahogy nem akarok, didaktikus sem lenni, hogy akkor, és akkor az üzenet az, hogy igen. Ez abszolút nem szeretnék lenni, de úgy mondom, ezek a visszajelzések, igazából ezt nem tudom megítélni, mert nem látom így ennyire magamat kívülről, az írásaimat, de szerintem nem vagyok, akkor igen, így mondom, nem vagyok az az ítélkezős típus, vagy ez, nem. Vagy ez a nagy üzenet megfogalmazás.
Nem, egyébként ezt megerősítem, azért is kérdeztem, hogy ez mennyire nehéz, mert én egyébként már én úgy tekintek rád, hogy szerintem ezt erre nagyon figyelsz, ez... Te most mondok egy példát, van az a magyar kólában az a történet, ahol a fiú több órán keresztül haldoklik, amit ugye nem így mesélsz el, tehát a felvetés, vagyis a történet eleje az, hogy van egy ilyen bejelentés a mentőszolgálatra, kijönnek, nem tudom fölidézni, de hogy szépen lassan fejtett föl azt, hogy azért ott bőven történt mulasztás, az áldozathoz közel álló személyek részéről, akik fontosabbnak tartották, nem tudom, a szabadságukat, mint sem a hozzátartozójuk életét, és inkább hagyták meg. De hogy ezt egyébként nagyon érdekesen táncolott körbe, nem érzem azt, hogy ítélkezel fölötte, de azért aláhúzol egy-két részt, hogy ez alakulhatott volna máshogy is ez a történet.
Igen, hát nem tudom, hogy nehéz ez, ezt így nem tudom megmondani, nem annyira, erre például nem annyira tudatosan figyelek, ez valószínű, hogy van egy igényem, hogy így írjam meg, de igen, egyetértek vele, tehát hogy azért ott van az, hogy mit gondol, vagy hogy mi ebben egy adott ügyben a súlyos, vagy a drámai, vagy amitől annak tétje van. De ez például nem ilyen tudatos, mint mondjuk az olvasó behúzása. Tehát ez inkább egy talán a írói személyiség része, vagy a újságírói személyiségem része, hogy igyekszem. Meg talán az árnyalt, hogy árnyaltan bemutatni dolgokat, és akkor ezek tompítják azt, hogy ilyen nagyon fekete-fehér legyen minden.
Két kötetedet olvastam, és abban nagyobb részt tudtál, vagy szerettél volna, nem tudom elmondod, hangsúlyt fektetni a múlt meg a régmúlt történeteire. A magyar kólában, a fedősztorikban is a magyar kokain csempészetnek a régmúlt és múltbeli történetei jelennek, meg a fedősztorikban is a magyar titkosszolgálati ügyeknek a régmúltbeli, múltbeli esetei. Mert mind a két könyvet úgy raktam le, hogy na, most erről elolvasnék egy folytatást, ami meg főleg arra fókuszál, hogy ma mi történik. Ez téged annyira nem érdekel, vagy nem találtál annyi történetet, hogy nem tudtad volna bemutatni, vagy mit, megint csak jogi akadályai lettek volna, hogy azt is bemutass, hogy ma mi van.
Ennek jogi oka is vannak, illetve igen, hogy nehezebben beszélnek azok, akik jelenleg ezt csinálják. Igen. Így van, ez
jó, de összejön egy folytatásra való, akkor én el fogom olvasni.
Lehet, hogy lesz, igen.
Jó, oké, és filmesként muszáj föltenem a kérdést, hogy ha te szeretnéd, hogy bármelyik történetedből valaki filmet készítsen, akkor nemzetközi vagy magyar filmeseket is, így ki lenne az álom, akivel nagyon szívesen dolgoznál?
Hát igazából nem nagyon gondolkoztam ezen, illetve szó van róla, hogy megfilmesítik valamelyik könyvemet, tehát azért úgy ismerem nyilván a filmes közeget, ezért sem mondanék inkább nevet így magyarok között, de meg igazából nem is egy valaki, egy személy, hanem inkább az, hogy ami fontosabb, és amit szintén így észrevettem, nem értek a filmezéshez, de hogy szerintem az egy csapatmunka most már egyre inkább.
Mindig is az volt.
Mindig is az volt, igen. Magyarországon azért inkább az volt a jellemző régebben, hogy van valaki, és akkor úgy...
Volt, igen, ez a rendező, meg operatőr uralom.
Igen. Jó, én remélem, hogy ennek... De hogy inkább az, hogy mindenki a saját területén legyen profi, az, ami számítana. Nem is az, hogy most ki vagy miket csinált, mert van, aki tök jó csinált, aztán utána megcsinált egy szart, tehát hogy nem tudom, inkább ezt, hogy mindenki legyen lelkes, és a legnagyobb tudását adja bele. Ez számítana inkább, és ettől félnék Magyarország, hogy ez vajon megvalósul-e, mert picit ezt látom sok mindenben, hogy nagyon el tudnak kényelmesedni emberek. Itt mondjuk akár magamról is beszéltek, nekem is ez a kihívás, hogy akkor tényleg mindig megugorjam azt, amit így magam elé rakok mondjuk könyvben. Tehát, hogy...
De például van egyébként olyan vágyott referencia, amit itt tudsz említeni, hogy ha hangvételben valaki olyan gondossággal, precizitással mondjuk... nyúlna hozzá, mint nem tudom, a Narcosnak az első évadához,
vagy a Gomorra,
mit tudom én.
Vagy a Gomorra, ami az olasz, igen, Gomorra, vagy a Narcos, igen, tehát igen, az persze, tehát hogyha valaki vagy mondjuk személyiségfelépítésben, mint a Breaking Bad, tehát ahogy átalakul egy személyiség, ha ilyen alapos lenne, vagy ilyen gondos, hozzáteszem, pont a Breaking Bad ugye nem egy nagy költségvetés, tudomásom szerint nem volt egy nagy költségvetésű film, nem is szár színészekkel, és mégis milyen jól meg volt. Tehát inkább erre gondolok, hogy ez számítana, és persze, akkor és inkább sorozatban képzelném el sorozatban, mint hogy filmben. Ami nyilván zavar, hogy Magyarországon tök jó témák vannak, tök jó sztorik, és nem nagyon látok olyan filmeket, mondjuk ez a Jimmy film, ez tetszett, vagy sorozat, meg az Arany élet is, tehát vannak, már az adaptáció részben,
kis részben,
de tehát ez ami úgy nagyon fáj, hogy sokkal több, tehát itt vannak sztorik Magyarországon, és
nincsenek megfelelően feldolgozva.
És nincsenek feldolgozva, de hát ez egy másik téma már, hogy mire van pénz,
Amire akarjuk,
de hogy nem is azzal van egyébként, hogy mennyi pénz megy el mondjuk egy produkcióra, vagy X producer mekkora pénzt kap egy adott mondjuk filmre, mert az, ami nekem nem lenne bajom, ha mondjuk az állam megtámogat valakit, csak az, hogy mire, meg hogy abból mi lesz. Tehát inkább az a fájó ebben, hogy...
Az árértékarány?
Hát ugye? Igen, hát meg hogy mi a produkció, ami kisül belőle. Tehát, hogy,
hát az érték, hogy, igen.
Igen, és ez ami inkább zavar. Ez egyébként zavar, mert azt gondolom, hogy ha nem ilyen lenne a kontextus, akkor lehet, hogy ezek a könyvek, vagy ebből a könyvből már lenne sorozat és minőségi sorozat.
Igen.
Mert igény az van, azt tudom, tehát keresnek meg filmesek.
Jó, ennek tök örülök, és kívánom neked, hogy akkor olyanokkal hozzon össze a sors, meg a szerződésed, akik majd ebbe jó partnerek lesznek neked. Akkor az utolsó kérdésem már csak az lenne, hogy akkor te, mint történetmesélő, mi az, amit szívesen elmondanál másoknak, akik szeretnének olyan jó történetmesélők lenni, mint te, hogy mire figyeljenek oda? Amíg gondolkozol, én azt mondanám, azt hangosítanám ki a beszélgetésből, hogy egyrészt valahogy húzd be mindenképpen a történettel a hallgatódat, olvasódat, hogy akármilyen rendszert is mutatsz be, az emberi dráma lesz az igazán érdekes benne, és hogy anélkül talán nincs is értelme nagyon semmit bemutatni, hogy az emberi tényezőt nem tárod föl, és hogy nagyon-nagyon sok munkát, meg kutató munkát igényel az, hogy azok az izgalmas, vagy azok a részletek, amik izgalmassá teszik a történetet, azok ott legyenek, és lehetőleg hitelesen szólaljanak meg.
Hát egyetértek ezzel nagyjából.
Ezeket mind te mondtad.
Ezeket én, de tulajdonképpen, hogy még egy dolog szerintem a szenvedély, tehát hogyha benne vagy egy sztoriba, akkor éld meg azt filmszerűen. Tehát mielőtt írod, úgy pörögjön le a mozi. És utána persze úgy is majd gyomlálod meg minden, de hogy akkor teljesen abban kell élned. Tehát ez teljes embert kíván arra az időszakra, amíg írod, és gyakorlatilag egy folyamatos mozit nézel. És ahogy kutatsz, és jönnek az információk, úgy jönnek, mint hogyha betöltenél egy új epizódot, vagy annak egy részét, és úgy áll össze. De hogy ez nagyon fontos, hogy... Meg a másik az, hogy tényleg, hogy amikor visszaolvasod, jó egy tesztolvasó, vagy több tesztolvasó, hogy tényleg azok, amiket mondjuk felsoroltál most, azok működnek-e a olvasás közben. Ha igen, akkor szerintem nyert ugye van az embernek.
Szuper. Jó, András, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire nagyvonalú voltál az időddel, meg hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
És akkor alig várjuk, hogy olvassuk a következő regényedet, minden jót kívánunk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne felejtjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra. Ez most egy kis bónusz tartalom az epizódhoz, ugyanis egy nagyon bénán feltett kérdésemnek hála András nagyon izgi információkat osztott meg a titkos szolgálat működéséről, különösen technológiai vonatkozásban. Ha benne hagytam volna az epizódban, kicsit megszakította volna a flow-t, meg a tematika természetes menetét, de így, mint extrát, itt hagynám nektek ilyen post-end credit tartalomként, hát ha ti is érdekesnek találjátok. András, tiéd a szó.
Hát igen, ez a baj, hogy pont a titkosszolgálatok világa olyan, ahol nyilván az elmúlt években nagyon nagy változás történt, így az adatgyűjtés, információszerzés terén, de ezt részben ugye a Pegasus kapcsán ugye volt ez a megfigyelő szoftver, ott említem a könyvben azért.
Igen, ez is egy izgalmas fejezet.
De hogy annyira friss ez, hogy egyrészt igen, ezek nem lehet információkat, tehát nincsenek hiteles információk. Uh-huh. Másrészt viszont azért az nagyon fontos, hogy itt lehetnek bármilyen jó technológiák, legalábbis addig, amíg a mesterséges intelligencia meg egyéb megoldások nem szorítják ki teljesen a humán hírszerzést mondjuk itt, tehát a humán információgyűjtést. A régi nem technikai technológiák, de a régi módszerek, azok még mindig hatékonyabbak. Tehát most mondok egy példát, hogy persze utána lehet a Facebookon nézni valakinek, meg a telefonhívását analizálni, vagy a telefonhívásait, listáját, stb. Az különböző adatokat. Tehát technológiák nagyon sok mindenre képes lehet a titkosszolgálat, amire mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy akár a 90-es években nem volt képes. De hát az mondjuk a legtöbbet legtöbb információt akkor szerzik, hogyha van egy ügynökük az illető a célszemély mellett. Tehát azt nem tudod helyettesíteni, főleg úgy, hogy azért lehetnek bármilyen jók a technológiák, a terroristák, a kémek, a bűnözők, vagy a társadalom veszélyes, vagy nemzetbiztonságra veszélyes emberek, olyan fajsúlyos, olyan okos emberek, hogy nem fognak. Tehát pontosan tudják, hogy a technológiákkal milyen információkhoz lehet hozzájutni, vagy legalábbis sejtik, és ezért sokkal óvatosabbak, elővigyázatosabbak, mint egy normál ember. Magyarul megint ott vagyunk csak, hogy igazán akkor tudsz információkat szerezni, hogyha a közelükbe jutsz. Ez a természetesen is igaz. Fizikailag uh-huh. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy azért mutatok be inkább emberi, tehát azért nem annyira technológiai a könyv, mert sokkal többet ér mai napig, de szerintem ez a jövőben is azért így lesz, hogy ezek az emberi dolgok. Tehát persze aztán a jövő, hogy mit hoz, tehát amikor már utcai kamerák, nem tudom én, a szemmozgásból készülnek dolgok, nem tudom, tehát hogy nyilvánvaló lesz, ez átalakulhat ez az egész, de jelen pillanatban, tehát jelen időben még mindig ott van, hogy szerintem súlyosabb, fajsúlyosabb információkhoz lehet hozzáférni így, hogy humán. Tehát ugyanazokkal a módszerekkel, amit a könyvben ismertetek 70-es, 80-as években.